Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Remélem, hogy hallható és érthető, amit mondok, mert néha itt a hangerősítő meg szokott zavarni bennünket. Magamról annyit szeretnék elmondani, hogy én a Barcaságon láttam napvilágot, ez Brassó melletti vidék, ahol ez 100 környezetben van 10 magyar falu, és annak az egyik Hosszúfalu fűrészmező láttam napvilágot. Ott volt édesapám lelkész, édesanyám kántortanító, úgyhogy már úgy születtem bele ebbe a világba, hogy a templom tövében voltam, és a templomban voltam mindig, amikor lehetett, mert vittek magukkal. Meg is szerettem a templomot, és hát mindig arra készültem, hogy templomi szolgálatot végzek. Elsősorban templomi orgonista szerettem volna lenni, de nyilván a lelkészi szolgálat is érdekelt. Isten úgy vezette a sorsomat, hogy a teológián tudtam folytatni a tanulmányaimat, és amellett a orgonát magánúton tudtam tanulni. És ezért nagyon hálás vagyok, mert ha nem így alakul a sorsom, akkor a teológia és zene közötti kapcsolatot, illetve az egyház zenei igazi lényegét talán soha nem tudtam volna magamba szívni, vagy egyáltalán megtanulni. Aradon kezdtem a szolgálatomat 2 évig, utána pedig Kolozsváron a püspöki titkár voltam egy ideig, és utána a teológián voltam tanár. Feleségem is lelkész, ő a kertvárosi gyülekezetben, Labolci Géza mellett, másodlelkész. 2 fiunk van, akiknek nagyon örülünk, és nagy büszkeségünk, hogy a miénk lehetnek ők. És 14 évvel ezelőtt hívtak ide Nyíregyházára, nagyon nehéz döntés volt, de végül belevágtunk. Akkor úgy nézett ki, hogy a határ már felszívódott teljesen, úgyhogy nem kell ebből problémát csinálni, úgyis összetartozunk, tehát belevágtunk. Most az elmúlt 2 évben viszont hát láttuk, hogy még most is pillanatok alatt egyik napról a másikra lezárják a határt, és bizony elég kellemetlenül érintett ez, de reméljük, hogy azért csak jó felé fog haladni ez a világ. Feleségemmel együtt, mikor készültünk az esküvőre, akkor kellett választanunk egy igét, amiről aztán az esküvői igehirdetés is szólt, meg jelmondatként oda tettük, ez a Péter leveléből van, minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, illetve gyülekezet, azt hiszem, hogy egy egészen különleges gyülekezete a magyarországi evangélikus egyháznak, egy nagyon összetett gyülekezetről van szó. Nyíregyházán a legutóbbi népszámlálás szerint 8000 evangélikus jeleztek, a megyében 12000-et. Ez mondjuk magyarországi viszonylatban elég nagy szám, tehát nagy tömbben él itt az evangélikusság, de azért itt kisebbségben vagyunk. Itt legnagyobb a református egyház, utána a római katolikus, azután a görög katolikus, csak azután következünk mi. A 1980-as években elindult egy olyan folyamat, hogy a gyülekezet bizonyos részei önállósultak, és független, önálló gyülekezetté lettek. Így alakult meg a kertvárosi gyülekezet, mint önálló, majd az emmausi gyülekezet, az is önálló, nagycserkeszi gyülekezet, nyírszőlős, nyírtelek, az is külön, mindezek önállósodtak. Addig, egy gyülekezetet jelentett ez. Mind ide jártak. És a templom is a 20. század közepéig ez a templom volt a templom, az evangélikus templom. Aztán a 20. század közepén elindult az a folyamat, hogy kisebb templomokat építünk a periférián, úgyhogy van most, ami ide a központi gyülekezetünkhöz tartozik, még mindig, van a szénatéri kis templom, a borbányai templom, van a kálmánházi templom, van a mandabokori imaház, holnap azt fogják majd megnézni, van a vargabokori imaház, érpataki templom is, az egy külön történet, de most nem foglalkozom vele, mert hosszú lenne. Ezek is a rozséti imaház, ezek mind ide tartoznak, és párhuzamosan zajlik az istentiszteleti élet. Tehát rendszeresen tartunk mindenütt istentiszteletet, párhuzamosan zajlik az istentiszteleti élet ezekben. Négy parókus lelkésze van a gyülekezetnek, itt a nagy templomban felváltva végezzük a szolgálatot, és mindenkinek megvan a saját körzete, istentiszteleti helyekkel, ahol ő irányítja és vezeti az alkalmakat. A templom az egy hatalmas nagy templom, 2000 ülőhely van benne, a karzat is be van padozva, úgyhogy ott is helyet lehet foglalni. Nagy szomorúságunkra csak karácsonykor és húsvétkor telik meg teljesen ez a templom. Bár még vannak alkalmak, amikor megtelik, mert az iskoláknak az évnyitó, évzáró, vallagási ünnepsége is itt zajlik, és akkor is tele van a templom. Az itteni evangélikusok építették fel annak idején a várost, tették vonzóvá, és akkor kezdtek beköltözni a környékről a többiek, de nincs evangélikus a környéken, ezért mind más vallásúak költöztek be. Az evangélikus őseink iskolákat is építettek, nagyon sok iskolát építettek, ezeket az államosításkor mind elveszítettük. Amit visszakaptunk, az a Kossuth Lajos gimnázium, itt a templom háta mögött, de délelőtt ott voltak, hogy tudják, az a legrégebbi gimnázium a Nyíregyházának. Itt a főbejárattal szemben van az általános iskola, Túróci Zoltán püspök nevét vette fel. Ő itt is volt püspök Nyíregyházán, mert püspöki székhely is volt Nyíregyháza. És a többi iskolánkat nem kaptuk vissza, illetve a kollégiumot, de azt ilyen telekcserével, és azóta építettünk egy óvodát. A többi iskoláink azok mind máshol vannak, de ezekre nagyon büszkék vagyunk, és az iskoláknak óriási kincset jelent, hogy van egy ilyen nagy tér, ahol az egész iskola ünneplése be tud gyűlni. A itt élő evangélikusok 1753-ban telepedtek itt le. A középkorban Nyíregyháza egy kis falu volt, a hódoltság ideje alatt teljesen elnéptelenedett a vidék, bár nem tartozott ez a török uralom alá, csak a határ volt itt nagyon közel. És akkor Károlyi gróf, akinek a birtoka volt ez a terület, megpróbálta benépesíteni, és kereste, hogy kiket talál erre, kik vállalkoznak. Végül Békés megyében, Szarvas, Békés Csaba, Mezőberény, Orosháza, ezen a vidéken talált szlovák ajkú evangélikusokat, akik hajlandók voltak ide jönni. Ezek a felvidékről kerültek Békésbe 30 évvel korábban, tehát 1720-as években, akkor telepítették őket oda, és már elég sokan voltak, és akkor vállalkoztak. Egyetlen feltételük az volt, hogy szabad vallásgyakorlást biztosítson a földesúr. Ezt megígérte, és hát a lehetőségekhez képest tartotta is az ígéretét. Nagyon küzdelmes idő volt az első 30 év, mert hát a környező katolikus méltóságok azok nem nézték jó szemmel, hogy itt ennyi evangélikus meg akar telepedni. Ezért nagyon sokat áskálódtak ellenük. De 1781-ben megjelent a türelmi rendelet, és akkor lehetőség adódott a templomépítésre. 1753-ban 300 család jött ide, tehát az egy elég nagy tömeget jelent. És 1781 után, a türelmi rendelet után nekifogtak a szlovák ajkú evangélikusok, ezek nagyon szorgalmas, elszánt, szívós emberek voltak, tirpákoknak nevezzük, először ez csúf nép volt, de most büszkén viselik ezt a nevet. Nagyon elszántak voltak, és 1784 és 1786 között saját erejükből, saját pénzükből felépítették ezt a templomot. 1786. október 22-én tartották itt az első istentiszteletet. Akkor nem volt ilyen díszes és színes, sem kívül, mert azt nem is engedték, belül sem volt ennyire díszes, hanem egyszerűen fehérre volt meszelve a fal, csak a pillérek, az oszlopok voltak ezzel a különleges márvány mintázattal díszítve. De 1796-ban elkészült az oltár, szószék és az orgona is. Abban a nagy szerencsés helyzetben voltunk, hogy az elmúlt évben a belső restaurálást megvalósíthattuk itt a templomban. A magyar kormánytól kaptunk erre támogatást. És az oltárral kapcsolatban az volt a igen nagy örömünk, hogy restaurátorok megállapították, hogy épp és egészséges a faanyag az 1796-ban ide faragott oltárból. Egyetlen darabot sem kellett kicserélni, falrészt. Állítólag 4 réteg festéket vakartak le róla, ami az idő közben rákerült, és most állítják a restaurátorok, hogy ez volt az eredeti színe. Nagyon szépek a fém díszítőrácsok, nekem ez volt a legnagyobb meglepetés, mert azelőtt nagyon csúnyán nézett már ki, és nem lehetett látni, hogy tényleg egy szép díszes valami. És amikor visszahozta a restaurátor és feltették, hát csodálkoztunk, hogy milyen gyönyörű. Az orgonáról is elmondok néhány dolgot. Az 1796-ban, amikor egy Emanuel Kummer nevű orgonaépítő, felvidékről származó, nagyváradon műhelyt létrehozó orgonaépítő készítette, a régiónak a legnagyobb és leghíresebb orgonája volt akkor, egy 25 regiszteres, kétmanuálos barokk orgona. Aztán elromlott, és az 1910-es években a gyülekezet új orgonát készült, vagy szerette volna megjavítatni, de a kor divatja szerint a nagy híres orgonaépítő cégek, mint az Angster és a Rieger cég, ami itt ezen a területen dolgozott, azok nem voltak hajlandók akkor restaurálni régi hangszert, ők új típusú romantikus orgonát javasoltak, és így került egy Rieger orgona a templomban, amit azóta többször bővítettek, átalakítottak Trajter Gábor irányítása mellett. Most egy 3 manuálos, 40 regiszteres, romantikus jellegű hangverseny orgona, amit ki is használunk, minden hónap 3. vasárnapján tartunk zenés áhítatot, ahol legtöbbször az orgona megszólal. Mondtam, hogy a templom eredetileg nem volt így kifestve. 1910-ben készült egy nagy javítás itt, belső felújítás, akkor bővült is a karzat, hogy elférjen az új orgonal, és akkor készült el ez a díszítő festés. Sok helyen azt írják a könyvek, hogy Benc úr Gyula volt a vezetője ennek a díszítő festésnek a templomban. Hát ez nem egészen igaz. Azt kell tudni Benc úr Gyuláról, hogy ő így született, ebben a templomban keresztelték meg, és 1900-as évek elején, mikor díszpolgárrá avatták itt Nyíregyházán, akkor eljött megint Nyíregyházára, megnézte a templomot, és megnézte a terveket is, ami szerint ki akarják festeni a templomot, és jóvá hagyta, illetve tanácsaival ellátta Gró István nevű festőművészt, aki képzőművészeti diákok segítségével készítette el. Szokatlan egy protestáns templomban ez a túl díszes festés, de illik a protestáns templomokhoz, hiszen itt nincsenek szentek, még Luther sincsen megfestve, hanem díszítő elemek találhatók, és bibliai jelképek. Ha az orgona felé nézünk, a sarokban látunk egy erődítményt, egy várat, arra utal, hogy legfontosabb énekünk, erős vár a mi Istenünk, ez a mi himnuszunk. A vele szemben látjuk a keresztet, és rajta a tövis koronát, koszorút, az Jézus szenvedés történetére emlékeztet, hiszen évszázadokon át a legfontosabb zenei esemény egy evangélikus templomban a passió éneklése volt. Itt a szószék felett látunk egy nyitott könyvet, rajta az olajmécses, a 119. Zsoltár 105. verse, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Vele szemben látjuk a 10 parancsolat kőtábláit, és rajta a keresztet. Ez arra utal, hogy erről a szószékről ugye, azt az igét hirdetjük, ami törvény és evangélium együtt képező Isten igéjét. Nem szabad ezt elválasztani egymástól. Aztán itt az oltár felett nyilván az úrvacsorára utaló kenyér, búza, illetve kehely és szőlő fürtök találhatók. Két hatalmas márványtábla ékeskedik a bejáratnál. Az első világháborúban odaveszett evangélikus hősök neveit, áldozatok neveit tartalmazza. Eredetileg az iskolában helyezték el, oda készítették ezeket az emléktáblákat. Az államosításkor viszont az új rendszer nem bírta elviselni a két táblát, nem a hősök nevei miatt, hanem azért, mert mindkét márvány táblára egy igei idézet is fel van írva. És akkor az ősök valahogy átmentették ide a templomba, azóta itt található. Itt elől is látunk egy táblát, ide a kezdetektől fel vannak sorolva az itt szolgáló lelkészek. Úgyhogy itt végig lehet követni, hogy kik voltak itt. Úgy gondolom, hogy most már eleget beszéltem, ha van kérdésük, akkor tegyék fel, utána mindjárt az áhítatra áttérünk. Akkor arra kérem testvéreimet, hogy a 78. éneket énekeljük el. Ki fogják vetíteni a képernyőn, lehet látni, úgyhogy a 78. énekünket. Most még nem megyek fel az orgonához, mert a sok időbe telne oda visszajárni, hanem itt a zongorán elkísérem. néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyei atyám, szeretett fiad a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és őrizd meg mai éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt levehessen rajtam. Amen. Olvasom Isten igéjét a Márk írása szerinti evangélium 7. fejezetéből, a 31-től 37-ig terjedő versekről. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidónon át a galileai tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét, azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, Effata, azaz nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták, mindent helyesen cselekedett, a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Az elmúlt vasárnap evangéliumát olvastam fel, ez az evangélium terelte mederbe az egyházi esztendő szerinti elmúlt hét igéit. A felolvasott igében egy földrajzi meghatározást kapunk arra nézve, hogy hol gyógyította meg Jézus a dadogó süketet. Ez a csoda a 10 város környékén történt, a galileai tenger mellett. Ez azért érdekes, mert tudjuk, hogy ezen a vidéken túlnyomó részben pogányok éltek. Olyanok, akik semmit sem tudtak az eljövendő messiásról. Olyanok, akik süketek voltak Isten igéjére, az evangéliumra. Olyanok, akik még nem hallottak az egy igaz Isten szabadító, üdvözítő hatalmáról, de akik nem is akarták meghallani az ige üzenetét. Ha arra gondolok, hogy ma, itt, Nyíregyházán, Magyarországon is, nem csak itt, ebben az országban, Európában. Ugyancsak olyan társadalomban élünk, amelynek jelentős része süket az evangéliumra, hallani sem akarja az ige hirdetését, sőt, sokakat zavar, irritál a biblikus ige hirdetés és a vallástételünk. Hát akkor azt kell mondanom, hogy mi tulajdonképpen a galileai tenger partján, a 10 város környékén lakunk. Rólunk szól ez a történet. Aki pedig ilyen környezetben nő fel, annak a Krisztusról szóló tanúság tétele is legtöbbször csak dadogás marad. Mert kénytelen óvatosan fogalmazni, nehogy megsértse a másképpen gondolkodókat, az egyházzal szemben fenntartásokkal, vagy éppen gyűlölettel érző testvéreket. Bűnbánattal kell beismernünk, hogy a Krisztusról szóló tanúságtételünk sokszor sajnos csak dadogásnak tűnik, és így hitelét is veszíti olyan jelenség ebben a világban, amire sokan úgy vélik, nem érdemes odafigyelni. A felolvasott igében dadogó süketről van szó. Több fordítás szerint süketnéma ennek a történetnek a főszereplője. A helyes fordítás, illetve meghatározás mégis a dadogó süket. Tudjátok, a süket ember nem tud megtanulni beszélni. Bár megvan a képessége a beszédre, de ha nem hall, akkor nincs módjában megtanulni beszélni, vagy ha korábban már tudott beszélni, és közben megsüketül, akkor nincs módjában ellenőrizni, hogy milyen hangokat bocsát ki. A süketség dadogáshoz, érthetetlen beszédhez kényszeríti az embert. Most gondoljunk arra, hogy itt elsősorban az evangélium ügyéről van szó. Aki süket az ige meghallására, az nem is tudhat vallást tenni hitéről. Aki nem hallja jól és tisztán az evangéliumot, az nem is tud arról érthetően, egyértelműen beszélni. Az ilyen ember bizonyságtétele csak dadogás. Figyeljünk arra, hogy a dadogó süketet vitték Jézushoz, és kérték, hogy gyógyítsa meg. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy a gyülekezeti közösségnek milyen nagy jelentősége van. Ahhoz, hogy valaki hitre jusson, szüksége van azokra a testvérekre, akik hívogatják, akik viszik az ismerőst az Isten tiszteletre. A süketet, aki Isten igéjére volt süket, vitték Jézushoz. Ha Isten tiszteletre hívogatunk és viszünk magunkkal embereket, akkor Jézushoz hívjuk és visszük őket. Sőt, akik ezt a dadogó süketet vitték Jézushoz, kérték is őt, hogy gyógyítsa meg, hogy tegye rá a kezét. Tehát imádságukban hordozták az ígére süketés tanúságtételben dadogó testvéreket. Imádságban hordozták. Amikor ezt a jelenetet olvasom a Bibliából, mindig eszembe jut, hogy mi inkább kritizálni szoktuk a tanúságtételben dadogó társainkat, és mélyen megvetjük az ígére süket embereket. Rosszul tesszük. Szeriden, szeretettel és azáltal alázattal hívogatni kellene őket, odavinni az Isten tiszteleti gyülekezeti közösségbe, ahol mi már tudjuk, hogy Jézus Krisztus jelen van. Azt olvassuk az igéből, hogy Jézus félremondta ezt a dadogó süketet egymagában a sokaságból, és úgy foglalkozott vele. Ez azt jelenti, hogy kit, mikor és hogyan szólít és gyógyít meg Jézus, ez nem tartozik a nagy nyilvánosság elé. Ez egy egészen személyes, intim kapcsolat Jézus és a meggyógyított ember között. Ki be tud számolni arról, hogy megtörtént életében ez az esemény, a Jézussal való személyes találkozás. De ezt mások, a körülöttem lévők nem láthatják. Akár kétségbe is vonhatják, nem tudhatják. Mégis van valami, amit látnak az őt odavívő testvérek is. Látják, hogy Jézus az ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpött és megérintette a süket nyelvét. Azután az égre tekintett és fohászkodott, és azt mondta, nyíj meg! Azt állítják a Szentírás kutató tudósok, hogy Jézus a korabeli orvosok módszereit alkalmazta itt. Varázslóknak vélték őket. Egy dologban tért el Jézus a korabeli varázslóktól, abban, hogy az égre tekintett és fohászkodott. Ez a legfontosabb mondat része ennek az igének. Isten segítsége nélkül semmit sem érhetünk el. Őt kérni, tőle kérni az áldást, hozzá fohászkodni, ez a legfontosabb üzenete ennek az igének. Mert Isten nélkül semmire sem jut. Izgalmas területe ez a gyógyítás tudományának. A szakmai felkészültség nyilván döntő jelentőségű. Hittel vagy hit nélkül teszi az orvos a kötelességét, kéri-e Isten áldását gyógyító igyekezetére, erről legtöbbször mi semmit sem tudunk. De mi, ha tényleg hiszünk Istenben, akkor emeljük égre a tekintetünket, és fohászkodjunk Istenhez, bármi gond és baj nyomasztja a testi-lelki egészségünket. Mert ő az, aki gyógyít az orvosok által. Ő az, aki kigyógyíthat az ige iránti süketségből. Ő az, aki hatékonnyá teszi a Krisztusról szóló tanúságtételünket. Jézus történetében a csoda jelnek számított. Jézus szabadító, üdvözítő hatalmának a jele, amikor betegeket gyógyít meg, vagy feltámasztja a halottakat, vagy lecsendesíti a háborúból tengert. Neki hatalma van a világ és a természeti erők felett. Ezek a jelek tanúskodtak arról, hogy ő valóban a megígért messiás. A próféták ugyanis előre hirdették, hogy ilyen jelek kísérik majd a messiást, mint például a dadogó süket meggyógyítása. Azt olvassuk a történet végén, hogy akik látták ott a tízváros környékén Jézus gyógyítani, szertölt álmélkodtak, és azt mondták, mindent helyesen cselekedett. A süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Ézsaiás próféta jövendől a szabadító Isten jöveteléről így. Íme jön Isten és megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a délibán, és víz fakad a szomú földön. Ézsaiás próféta könyve 35. fejezetéből idéztem ezeket az igéket. Ott a galileai tenger mellett, ahol túlnyomó részben Isten nélkül élő emberekből állt a társadalom, ott rácsodálkoztak az emberek Jézusra, és meglátták benne Isten szabadító hatalmát, az új élet teremtőjét, és erről tanúságot is tettek. Híresztelni kezdték annak ellenére, hogy Jézus megtiltotta nekik. Nem igazán értik, miért hagyta meg Jézus az ott lévőknek, hogy ne híreszteljék, amit láttak és megtapasztaltak. Talán azért, mert jó pedagógus volt, és tudta, amit megtilt, az kelti fel az érdeklődést igazán, és csak azért is híresztelni fogják. Így érte el célját, amit mennybe menetele előtt világosan megfogalmazott, és küldetésként az apostolokra hagyott, és általuk reánk is. Az, hogy hirdessük, tanítsuk mindazt, amit tőle láttunk és hallottunk. De az is lehet, és valószínű, hogy ez a helyes magyarázat, hogy Jézus az alázat megtestesítője volt. Ő tudatosan vigyázott arra, hogy ne csináljanak belőle sztárt. Amikor királyként éljen ezt a sokaság, ő akkor is alázatosan Szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Vagy amikor a sátán megkísértette és arra bíztatta, hogy tegye kenyérré a köveket, vagy hogy ugorjon le a templom tetejéről, mert meg van írva, hogy az angyalok tenyerükön fogják hordozni. Jézus visszautasította ezeket a szenzáció keltő lehetőségeket. A mai ember ugyancsak tudja, hogy milyen ártalmas a szenzációra éhség. Mert hamis képet kapunk a világról és az eseményekről, mert a média mindig csak a szenzációra harap rá. Csak az számít hírnek, ha valaki lop, ha valaki korrupt és ő, vagy ha valaki rendkívüli sikereket ér el. Az, hogy a társadalom jelentős része hűségesen, becsületesen teljesíti küldetését, ez senkit sem érdekel. Erről nem is akarnak tudomást szerezni. Nos, Jézus éppen attól szeretne megóvni minket, hogy a dadogó süket meggyógyításában csak a csodát, csak a szenzációt lássuk, személyében pedig csodadoktort vagy sztárt. Nem. Ő nem csak itt-ott mutat valami szenzációs gyógyítást. Ő valóban szabadító, üdvözítő Isten. Minden ember szabadító Istene. Minden pillanatban jelen van az életünkben, hogy megnyissa fülünket az evangélium befogadására, és megoldja nyelvünket a róla való hiteles tanúságtétel. Mindez azonban csak a vele való személyes találkozásban jön létre. Ennek a kis történetnek a kulcsszava a nyílj meg, amit az evangélista arám nyelven is lejegyzett, tehát azon a nyelven, amelyik nyelven Jézus beszélt a tanítványaihoz. Nyílj meg! Nyitott fülekkel és szívvel fogadd az igét, amit Jézus akar mondani neked. Ez a nyitottság a kulcsa a hitre jutása, ez az igére néző nyitottság a kulcsa a megkötözöttségektől való szabadulásnak. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által! Hálát adunk neked, hogy mindez ideig megőriztél a bajtól és veszedelemtől. Gondviselő szereteteddel mellettünk voltál, irányítottad lépteinket, megtartottad életünket, pedig mi sokszor elfordultunk tőled. Nem éheztük és szomjúhoztuk igédet kellőképpen. Mi saját elképzeléseink szerint szeretnénk élni. Mi a saját képességeinkben bíztunk. De Te, Urunk, Istenünk, mégsem hagytad, hogy tőled elszakadjunk. Vigyáztál ránk. Bűnbocsátó irgalmaddal és gondviselő szereteteddel megtartottál minket Krisztus egyházában. Mindezért mi hálával tartozunk. Köszönjük, hogy újból és újból összegyűjtesz bennünket szent hajlékodban igényre figyelni, igét körül gyülekezeti közösségben ünnepet szentelni. Urunk Istenünk, Jézus Krisztusban olyan pásztort ajándékoztál nekünk, aki életre vezet minket, a Te országodba irányítja a tekintetünket. Mi valamennyien arra vállalkoztunk, hogy Krisztus szolgálatába szegődjünk, hogy a jó pásztor munkatársai szeretnénk lenni egyházunk épülésére javára. Kérünk, adj nekünk hitet és erőt ehhez a szolgálathoz, hogy hűséggel tudjunk helytállni, az evangéliumot tisztán tudjuk hirdetni. Őrizd meg minden képmutatástól. Ne engedd, hogy saját érdekeinket az egyház érdekei elé helyezzük, és ne engedd, hogy megfutamodjunk a nehézségek elől. Használj fel bennünket, Urunk, az egyház építésére. Szent lelkedet kérjük a holnapi ünnep szentelésünkre is. Taníts igéddel, vigasztalj és erősíts meg bennünket, hogy igéznek ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áhítatunk végén a 110. éneket fogjuk énekelni.